Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbezárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
A déli harang szó után meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbezárt múltunk szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Egy héttel ezelőtt Berekmér Idé István a kőbezárt múltunkban sok minden más mellett a Teleki Samu által szervezett afrikai expedícióról beszélt a hallgatóknak. Megtudtuk, hogy a történelem szakos tanár ismerete, kutatása és információi szerint Telekiék hogyan készültek fel a több ezer kilométeres útra, hogy kik voltak az utitársak, és hogy melyek voltak az afrikai út legfontosabb szakaszai és megállói. Ígéretünknek eleget téve, ma még folytatjuk a beszélgetést. Témánk a Teleki expedíció felfedezései. Vendégünk Berekmér Idé István, nyugalmazott történelem szakos tanár.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Jó napot kívánunk még egyszer, köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában Berekmér Idé István, nyugalmazott történelem szakos tanárt. Berekmér úr, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a kőbezárt múltunk meghívását.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és különösképpen azokat, akik minden héten a kőbezárt múltunk rovatot hallgatják.
Amint azt már a kőbezárt múltunk előzeteseiben is említettük egy héttel ezelőtt, ön sok minden más mellett a Teleki Samu által szervezett afrikai expedícióról beszélt a hallgatóknak. Megtudtuk, hogy hogyan készültek fel a több ezer kilométeres útra, hogy kik voltak az utitársak, és hogy melyek voltak az afrikai út legfontosabb szakaszai és megállói. Ígéretünknek eleget téve ma még folytatjuk a beszélgetést, de ezelőtt szokásunk szerint arra kérjük, hogy emlékeztetőül foglalja össze az elhangzottakat.
Ami a Teleki expedíció útját illeti, tudjuk azt, hogy Zanzibár szigetéről indultak ki, onnan átjöttek a kontinentális Afrikába, és innen Pangani helységből aztán lesz a nagyútra való kiindulás, miután embereiket összeszedték, hogy úgymond toborozták a több mint 200 főnyi sereget, amellyel ezt a hatalmas nagyútat, 3000 kilométert Teleki és társa Hönnel, valamint a két nagy munkatárs, Csumbe Kimemeta és Idris Duella megtették. Az út kapcsán fontos megállók voltak, hiszen mondtam, hogy leghamarabb a Rufu vagy a Varuvu falvak mentén, a Pangani folyó mentén és közelében haladnak. Maszáj földön hamarabb a maszai négerekkel, törzseivel kerülnek kapcsolatba, utána a harcos kikujukkal, és innen aztán Teleki és Hönnel megpróbálják megmászni a Kilimandzsárót, ami sikertelen. Innen visszatérve a tavétai táborba időznek, amelyet bázissá alakítanak ki, és innen a tavétai táborból aztán indulnak meg, és tesznek látogatást, például az akkori kisfejedelmeknél vagy szultánoknál, Szembodzsa szultánnál vagy Miriáli szultánnál. Majd aztán az út egyik fontos része a Baringó-tó, hiszen a célkitűzés is így szólt egészen a Baringóig, és valamivel odább. Ez az úgynevezett odább, vagy valamivel távolabb, fette lényegében azt a vágyat, ami Teleki szívében lüktetett, mégpedig len az, hogy egy új területet felfedezni, hiszen a Baringó-tóról északra ismeretlen út várt rájuk, és a benszülöttek, különösképpen a burkenedzik utaltak is arra, hogy arra van egy nagy fekete tó, a basszonárok, sőt, még azon felül is egy másik tóról beszéltek. Útjuk már előre bocsájtom, hogy sikeres volt, majd visszafele, amikor visszafele indulnak, mert 1887-88-at ölelte fel az utazásuk, és amikor 88. május 31-ével visszafele indulnak, illetve május 14-el és május 31-én már a Teleki vulkánnál vannak, a Teleki tűzhányónál, amit addig csak olyan lugugugunak hívott az őslakosság, amely magyarul azt jelenti, hogy a hely, amely éget. És ekkor történik meg, hogy telekiek felfedezik ezt a vulkánt. Ez az egyedüli földrajzi név Afrikában, ami egy magyar felfedező ember nevét viseli.
Miket tudunk elmondani még a két kultúra és civilizáció találkozásáról?
Igen, hát ugye nagyon érdekes bepottyanni a 19. század végéről, hogy úgy mondjam, egy olyan afrikai életmódba, ahol vannak helyi törzsek, akik még a ruhaneműt alig ismerik, vagy ruháik egyszerűen egy ilyen elől-hátul takaró bőr köténykéből áll, vagy teljesen más élelmeik vannak, akik főleg állattenyésztéssel foglalkoznak, mint például a maszai népesség maszai földön, vagy akik harcos támadó törzsek, és abból akarnak hasznot húzni, hogy a karavánok vezetőivel hongozzanak, tehát ilyen ajándékokat vegyenek át, tehát ilyen kölcsönös lefizetés formájában ajándékhoz jussanak, vagy ugye még sor került ütközetekre is a kikujukkal, hiszen ez egy harcias törzs volt. A maszaiak törzséről el kell mondani, hogy ez főleg állattenyésztéssel foglalkozott, és cserekereskedelemmel, ami abban nyilvánult meg, hogy a telekiek által felütött táborba is bejöttek, és állatot adtak, kelméké, gyöngyöké, tehát folyt a cserekereskedelem. Ezt láthattuk Mikocsényi helységben, és különösképpen Tavéta helységben, amely nagyobb település volt, és amely a kereskedő karavánok Mekkája volt, ahol nagyon sok karaván átment, megfordult, és itt is láthattuk, hogy milyen kereskedelem indult be. Nagyon érdekes például, hogy szembesülnek a több nejűséggel, hiszen a maszájoknál is a maszáj férfi annyi nőt vett feleségül, hogy úgy mondjam, amennyire szüksége volt, ugyanis nagyon fontos volt a nők munkaereje az állatok tartása tekintetében. Vagy például, amikor telekék ellátogattak Mirjáni szultánhoz, Mirjáni szultán is büszkén bemutatja az ő, hogy úgy mondjam, kis királyságát, szultánságát, amely 7 kis területre terjedt, és ahonnan aztán már a Kilimandzsáró felé lehetett látni. Bemutatta telekieknek az úgynevezett palotáját, ami nyilvánvaló sárkunyhokból állt, és amelyet habár zanzibári építők készítettek, erre büszke volt Miriáli, az ablakokat, mintha elfelejtették volna. Gondoljuk el, hogy ebben az időszakban például, ahonnan elindult Teleki Sáromberkén, már átadták a Marosvásárhely Dédával összekötő vasútvonalot 1886-ba. Tehát ekkora különbség van a két kultúra, két civilizáció között. Vagy az, hogy milyen gyenge eszközöket használtak, például a fegyvereik milyen gyengék voltak ezeknek a törzseknek. Általában a pajzsból, bőrrel bevont pajzsból állt, mint a maszai törzseknél. Vagy például az északon, a tavakon, a felfedezett tavak körül, ahol laktak a szukok, elmolók, ott már nagyon-nagyon gyenge fegyvereik voltak, szinte harcképtelen emberek voltak, csupán halászatból éltek. Íme tehát, hogy a két kultúra és civilizáció mennyiben különbözik. Említettem, hogy a kikujukkal összetűzés is volt, és itten Telekinek kitűnt a nagy diplomáciai érzéke, hogy úgy mondjam, hiszen békét tudott kötni a kikujukkal, és el tudta őket engedni a foglyokat, tehát tudott bánni ezekkel az emberekkel. A mai Kenyának 20%-át most is a kikujuk alkotják, tehát egy 5 milliós lakosságról van szó, akikkel annak idején Teleki, hogy úgy mondjam, hongozott. Ha már a két kultúra és civilizációnál vagyok, akkor Miriálinak a a szultánnak a környezetét szeretném bemutatni. Amikor Teleki egy kisebb csapattal Tavétából elindul, hogy felkeresse Mirjáli szultánt. 60 emberével hagyja el Tavétát, így írja Hönnel, Teleki Samu, és folytatja az útját észak irányban, kissé napnyugatnak, szép zöld akácfák közt vidáman haladnak. Park karakterű táj. Itt-ott egy ébenfa. Feltűnt, hogy hiányzik erre a pálmafa. E parkos természet tele számos vaddal, ijedő struccokkal és gyors gazellákkal. Hagyják Szagánát és a Hunapatakot, s odaértek, ahol Mirjáli lakott. Körben karikában banánültetvények, a benszülöttek itt nem is oly szegények. Mirjáli jön most vörös bőtógában, köszön, s a jobb kezét nyújtja hamarjában. Marangú országnak ifjú fejedelme pontosan érkezett, nem volt késedelme. Mi korát illeti, ő 100 évet mondott, ránézésre Hönnel jó 20 évet adott. Úgy fájában éber, talpra esett, szemes, tenekének úgy tűnt, komoly rokonszenves. Negatívumokat Hönnel sem keresett, de írja a szultán, fecsegni szeretett. Szultán bemutatta érdemes háremét, összesen 6 nőnek bírta a szerelmét. Elmondta, nagy pénzen vette meg Mandárát, 300 tehénnel adta meg az árát. Samójékhoz a nők bízalommal jöttek, macskaként simultak, mikor közeledtek. Megcsodálták grófunk bőre fehérségét, s volt ki értette a lányok fecsegését, kilingele mondták, s ingatták testüket. Teleki nyelvén ez, adjatok gyöngyöket. Megnézték később a szultán palotáját, bemutatta nekik meg annyi kunyhóját. Zanzibáriak ki neki építkeztek, de az ablakokról mind megfeledkeztek. Mirjáli segít Apolló gyertyával, Samu utána megy Hönnel barátjával. Dicsérendő itt a palota fekvése, Kili, vagyis a Kilimandzsáró környékére van kitekintése. Néhány órát ültek a szép palotában, Mirjális a nők hű társaságában. Átadta a szultán jeles ajándékát, 3 prémet, ökröt, egy kardot és dárdát. Samu díjazta a hárem fejedelmét, adott szép revolvert, puskaport és kelmét. Majd udvariasan szépen elköszönnek a Veruveruhoz, lassan tovább mennek. Ez a Veruveru a Pangáninak volt az egyik mellékfolyója.
A következő perceket szenteljük a Teleki expedíció felfedezéseinek és nem utolsó sorban jelentőségeinek.
A legnagyobb felfedezése a Teleki expedíciónak a 2 északon, tehát Kelet-Afrika északi részén levő tó, a Basso Narok és a másik mellette levő kis tó, amelyet aztán Telekiek keresztelnek meg, hiszen 1888. március 6-án elérnek a Rudolf tóhoz. A Rudolf nevet az Teleki adja a tónak. Mondta, hogy egy csodálatos látványba volt része, így írja le a gróf naplójában, habár nem olyan gyorsan forgatta a pennát, mint Hönnel, de a grófnak, Teleki Samunak is volt naplója, ami állítólag Kanadába került, gondolom valahol megvan ez a napló, sajnálatos, hogy ezt nem olvashatjuk. És mondta, hogy egy gyönyörű látvány tárult a szeme elé, a tóvize sötét volt, tehát az őslakosság jogosan nevezte el sötét tónak, vagy Basso Naroknak, de Teleki a barátjára gondolván, akinek nagy szerepe volt, és ösztönözte erre az afrikai útra, elnevezte Rudolf tónak. Ez 1888. március 3-án volt. Innen pedig aztán tovább mennek, és eljutnak a kisebb tóhoz is, amely lényegében az útjuk végét jelentette. A karaván, mint egy hangosan kiáltotta is, szuahili nyelven, én magyarul mondom, nagy úr, a munkánknak vége. Ez azt jelentette, hogy amire megfogadta a munkánkat, becsülettel véghez vittük. És ekkor táncba perdültek, írja Hönnel, és a Hönneli receptjét mondom most a pezsgőnek, hiszen a tóból vett vízhez borkősavat, mézet és szódabikarbonát tesznek, és ezzel a pezsgővel ünneplik a munka végét és a sikert, hogy ez az út sikeresen ért véget. Most már a karavánok északabbra is merészkedhetnek, hiszen egy új útvonalat fedeztek fel Telekijék, ezzel ismét egy fehér folt eltűnt Afrika térképéről, és ezzel nem ér véget a Teleki expedíció felfedezése, hiszen, amint mondtam, visszafele végül is május 31-én érik el a tűzhányót. Már oda menve, amikor a Rudolftó keleti partján mentek, látták azt, hogy ilyen lefolyt, megkövesedett láva maradványok, amiket helyenként salak és hamu borított, és amely sértette a karaván tagjainak a talpát, hiszen nem volt cipő a lábukon ezeknek a négereknek. Visszafele aztán alkalmuk van az, hogy a Rudolftó déli részén megcsodálják ezt a vulkánt közelebbről is, amely lényegében egy még működő vulkán volt a Telekijék idejében, és le is írják, hogy még a kráter, a nagyobbi kráter füstölgött, és klórszag árat, meg kénszag árat a kráterből. Ők ezzel a vulkán felfedezésével, amit Hönnel Telekiről nevezett el Teleki vulkánnak, egy újabb felfedezést tettek, ugyanis bebizonyították azt, hogy a vulkánosság az a lemez tektonikai mozgásoknak az eredménye. Addig azt tudták, hogy a vulkánok általában a tengerpart közelében alakulnak ki, mivel a tenger vize behatol, átszüremlik, behatol a vulkánnak a magmájába. Telekijék ezzel bebizonyították, hogy lám a tengerparttól 700-800-900 kilométerre is alakulhatnak ki vulkánok, és ezek a lemeztektonikai tevékenység eredménye. Ezt az elméletet aztán később továbbfejleszti, és új elméletként jelentetti meg Edward Suess 1891-ben. És lényegében igazolja azt, amit Telekijék már megállapítottak. Mi a Teleki vulkánt illeti, szeretném azt a részt felolvasni, ahol Hönnel szavait találjuk, és innen is megismerni azt, hogy hol jártak Telekijék. Nagy a szárasság a Rudolftótól délre, nincsen itt kilátás egyhamar esőre. Jobb, ha célba veszik hát a turkánákat, kiegészítendő ennivalójukat. Este, mielőtt még lehunják szemüket, jelzik, megdésmálták durhakészletüket. 20 emberük közel, 100 kilónyit lopott, pedig orszavú és zebrahúst is kapott. Itt nem időzök, hanem azt mondom, hogy olyan nehéz helyzetbe kerültek Telekijék, hogy az embereik turha lisztből loptak, amit a turkánáktól szereztek be, azért, hogy a túlélésüket biztosítsa. Tehát volt egy olyan periódus idő, amikor alig-alig tudnak élelemhez jutni. Így ilyen nehezen jutnak el a Rudolftótól délre, és itt már Hönnel írja is, hogy a közeli vulkán füstfelhőit látják, vezetők a hadat arra irányítják. Sziklatörmeléken jár most a karaván, sajgólábát a had kapkodja szaporán. 4 órai járás után megérkeztek. Tónak kis öblében tanyát rögtönöztek. Itt a vidék puszta, csak kis pálmaberek, így vigasztalódnak kissé az emberek. Kialudt vulkánhoz vezetik léptüket, kör alakja köti le a figyelmüket. 30 méter magas sziklafalat másztak, mire egy sajátos tájkép előtt álltak. Fekete kúp hegyből szállt fel a füstöszlop, ezzel szemben pedig kerek kráter állott. Sárgás, zöldes, vörös ennek a lejtője, mintha büszke lenne, hogy akad nézője. Samuék előtt a törmelékes láva, legalább 5 méter ennek magassága. Vulkáni tömegek frisseknek látszottak, füstölgő vulkántól tópartjáig nyúltak. Ezen egy kanyargós út volt található, üregei miatt már nem volt járható. Sokáig itt ülni sem volt lehetőség, fekete lávából sugárzott a hőség. Másnap átnézik a vulkán Stó vonalát, bővebben a vulkán déli nagyoldalát. Innen indultak el a tó irányában, s részük volt számtalan apró kis csodában. A talajban számos egyközű repedés, vulkán közelében kén, klórszag nem kevés. A füstfelhők azok feketések voltak, porrétegek bozót levelet akartak. 200 méteres a vulkán magassága, a kráterfalán több volt a nyílások száma. Rudolf Tótól délre e vulkáni tájnak nincs neve, s ez feltűnt Hönnel kapitánynak. Így hát elnevezte Teleki vulkánnak, és üzent ezzel a tudós nagyvilágnak.
Ami az afrikai expedíciót illeti, a legfontosabb talán számunkra is a nemzetközi hírnév és persze az elismerés.
Nem hiányzott a nemzetközi hírnév és az elismerés, hiszen Telekit a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választja. A Kairói Földrajzi Társaság tiszteletbeli tagjává választja. A monarchia pedig valóságos, titkos belső tanácsosnak nevezi ki, és mindezek azt bizonyítják, hogy a Teleki expedíciónak óriási jelentősége volt, ezt akkor tudták értékelni a tudós fórumok, hogy úgy mondjam, tudta értékelni az európai közösség, de még Afrikában is, hiszen azt hiszem, múltkor már említettem azt, hogy amikor a kenyei paraszt felszabadult, akkor még a Teleki név sem volt ismereten számára. És most is, hogyha a Teleki vulkánt keressük, a névről az afrikai törzsek, így például a maszájuk vagy a kikujuk, rögtön, hogy tudják, hogy kiről van szó.
Tanár úr, az utókor kalapemelése, avagy a centenáriumi expedíció. Tudjuk, hogy csoportjával dr. Gábris Gyula geológus is végigjárta a Teleki Samu által megtett utat.
Az anyaországbeli 11 tudós férfi, vagy barát, vagy közösség 1987 és 1988-ban végigjárta Teleki útját, és ezzel fejet hajtott Teleki előtt, és a Teleki felfedezései előtt, hiszen azon kívül, hogy a két tavat felfedezték, és a Teleki vulkánt, ezen kívül számos tárgyat, népművészeti tárgyat hoztak. Több mint 400 láda volt tele ilyen tárgyakkal. Többek között Sárombérkén is még van egy ilyen utazó fémláda, ahova nagyon-nagyon fontos dolgokat tettek be Telekiék. Ennek a párja, legalábbis nekem erről van tudomásom, az Érdi Múzeumban van, és ezt igazolta dr. Kubásek János is, az Érdi Múzeum igazgatója. Ugyanakkor számos növényfajt fedeztek fel, több mint 75 növényfajt. Ezek közül kiemelném, ami a Teleki nevét vette, hát a Szenecsió Teleki például, amely egy ilyen ernyős, sárgás, narancssárgás virág, hatalmas nagy ernyője van ennek, és ugyanakkor számos ilyen népművészeti tárgyat, fegyvert hoztak, amelynek nagy része a Magyar Népművészeti Múzeumba került, de került Bécsbe is, tehát ugye szétszóródott egész Európába. A centenárium tagjai, ez a 11 ember lejárja ezt az útvonalat, amit Telekék lejárták. Persze ők gyorsabban lejárják, elindulnak 1987. december 17-én, és akkor befejezik az útjukat 1988. március 6-án tartják azt a tudományos ülésszakot ott a Teleki vulkánnál, ahol nem csak ők vannak jelen, ez a csoport, hanem ott vannak a kenyai tudósok a kalapemelésre, ott vannak az angol kutatók, tudósok, ott vannak az osztrák kutatók, tudósok, és megemlékeznek Telekiről, lobogtatják zászlóikat, lejátszák ezeknek az országoknak a himnuszait, tehát egy gyönyörű szép ünnepélyt tartottak. Ugyanakkor például sikerült megmászniuk ennek a csoportnak a Kilimandzsáró csúcsait, amit nem sikerült telekijéknek. Ők is eljutottak a Kilimandzsáróról 88. január 28 és 30 között másznak. Ha eljutnak ők is a Rudolftóhoz február 28-án, most már könnyebb volt a közlekedés, ugye, mert ilyen három terepjáróval mentek, amit támogatóiktól kaptak. Az egyiknek fehér volt a színre, fehérre festve, a másiknak pirosra, a másiknak zöldre, jelképezvén ezáltal Telekit, Hönnelt és Dzsumbé Kimemét, de a sorrend úgy volt, hogy elől ment a piros, utána a fehér és utána a zöld kocsi. Én úgy gondolom, hogy mi sáromberkiek is ezt tudjuk értékelni, telekiek hagyatékát, úgy mondjam, és éppen ezért voltam itt én is, itt a rádióstúdióban, hogy amit mi sáromberkiek tudunk a telekiekről, ezt átadjam.
Köszönjük a történelmi értékű információkat és a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben a kőbezárt múltunkat hallották. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Berekméri D. István nyugalmazott történelem szakos tanár nevében is. Következzen még a ma déli gondolat Vas Albert tollából. Az elmúlást ki sohasem csodálta, akinek nincs egy déli bábos álma, szegény lelke, jaj, nagyon szegény.
A telekieket véve alapul, ugye most mind a telekiekről beszéltünk, én azt gondolom, hogy a telekiek, ha bár elröpültek az évtizedek, évszázadok, a telekiek emléke megmaradt. Horáciusként, ha Horáciuszt idézném, akkor azt mondanám, hogy érsznél maradandóbbat alkottak. Exegi monumentum ere perennius, ugye? Tehát ha a telekiek hagyatékára tekintek, a sáromberki kastélyra, a sáromberki teleki kriptára, sáromberki református templomra, vagy Samunak a felfedezéseire, akkor ezek az emberek nem éltek hiába.
Köszönjük a hozzászólását. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk. Az elmúlt percekben Berekméri D. Istvánt és a kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.